rám nézett és tőlem kérdezett valamit.
Elon Musk.
Igen, és a csapattársam neki kellett oldalba bökni ők engem, hogy figyelj már oda, mert tényleg annyira máshol jártam fejbe, hogy nem tudtam odafigyelni rá.
Ez a te podcastod. A műsorvezető Szűcs Viktor.
Sziasztok! Van egy magyar srác, aki a Müncheni Egyetemen tanul, repülés és űrtechnológiai mérnöknek. 8 hónapot töltött gyakornokként a Teslánál, Kaliforniában, és megnyerte a SpaceX Hyperloop versenyét, amihez a világ egyik leggazdagabb embere, Elon Musk személyesen gratulált neki. A neve Csillik Levente, vele fogok mindjárt beszélgetni, viszont mielőtt elkezdenénk, szeretném kérni tőled, hogy iratkozz fel a YouTube csatornámra, amit úgy találsz meg, hogy én vagyok Viktor, én vagyok Viktor, így egybe ékezetek nélkül. Iratkozz fel, és hogyha tetszik a te podcastod, akkor oszd meg az ismerőseiddel is, hogy ők is meghallgathassák ezt a beszélgetést, és a többit is. A vendégem tehát Csillik Levente. Köszönöm, Levi, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Na hát, a bevezetőben volt egy kifejezés, ami hát eléggé bonyolult volt, ez a SpaceX Hyperloop verseny, amiről egyébként a BBC is beszámolt. Mit jelent ez igazából?
Hát akkor ugorjunk bele a közepébe. Hát a SpaceX az egy űrcég, Elon Musknak az űrcége, szerintem egy eléggé ismert cég az olyan emberek körében, akiket érdekel a technológia, főleg az űrutazás. Szerintem a legnagyobb privát űrcégről van szó. A Hyperloop az úgy kapcsolódik hozzá, hogy több száz évvel ezelőtt kezdődhetett el a Hyperloopnak így a felfedezése. Igazából annyira van szó, hogy egy vákumcsőben közlekedő
kapszula.
Nagysebességű vonat.
Vagy vonat.
Igen, egy kapszulával kezdődött maga az ötlet, egy ilyen csőposta elvén alapuló kapszulával. Most már ott tart az ötlet, hogy egy mágnesesen meghajtott és másosan lebegtetett vonalt, amelyik alacsony nyomású környezetben közlekedik. A lényeg az, hogy Elon Musk ezt felkapta, ezt az ötletet, hiszem 2013-ban, és próbált arra ösztönözni cégeket, magánszemélyeket és egyetemi csapatokat, hogy kezdjenek el dolgozni ezen az ötleten. Úgyhogy a mi egyetemünk is, a Müncheni Műszaki Egyetem, TUM egyébként a rövidítése, és elkezdett dolgozni rajta, ezen a projekten, és az volt a szerencse, hogy Elon próbálta ezt egyszerűbbé tenni azáltal, hogy rendezett egy versenyt az egyetemi csapatoknak. 17-ben kezdődött, úgy emlékszem, és ezen a versenyen a mi csapatunk is mindennyes alkalommal részt vett, és elég sikeresen szerepelt szerencsére, úgyhogy én is elég hamar felfigyeltem erre, és részt vettem benne 2018-tól 3 éven keresztül.
És mikor győztetek? Ez melyik évben volt?
Igazából az összes versenyt megnyertük.
Gratulálok hozzá egyébként.
Köszönjük szépen. Az én részvételemmel 2019-ben nyertük meg, az volt az utolsó verseny egyébként, utána nem rendezett többet, hiába ígérte meg, de nem lett sajnos több verseny megrendezve, de ki tudja, lehet, hogy a jövőben még újra előkerül ez az egész verseny ötlet.
Tehát, ha jól értem, akkor a jövő közlekedési eszközének a fejlesztésében vettetek részt tulajdonképpen. Egyébként furcsa nekem, hogy jön egy űrtechnológiai céghez egy vasúti fejlesztés.
Uh-huh. Igen, de szóval először is ez egy újfajta közlekedési mód, ezt nem fejtettem ki eléggé. A lényeg az, hogy nagyjából hasonló sebességű egy ilyen vonat, hogyha sikerül megvalósítani, mint egy repülő, csak hát földi körülmények között, tehát egy csőben nagyon zöld, tehát elektromos energiával meghajtható. Hogy miért pont a SpaceX kapta fel ezt az egész ötletet? Én arra gondolok, hogy hasonló kompetencia és hasonló tudás vagy eszközök kellene a megvalósításához. Hát hasonló tudás, mint egy rakéta építéséhez, mert ugyanúgy egy alacsony nyomású környezetről beszélünk. Amit az űrtechnológiai mérnökök meg tudnak valósítani, az, tehát ők ugyanúgy képesek lennének egy Hyperloopot is megvalósítani.
Hogy ez a vasút tulajdonképpen nem gurul, hogy veszük, hanem igazából repül ebben a csőben, gondolom akkor.
Igen, mondhatni így. Hát mágnesesen van lebegtetve. Mágneses vasútak léteznek már most is a világon, Ázsiában leginkább nap mint nap használják őket, tehát ez nem egy nagyon új dolog. Viszont az, hogy ez egy ilyen zárt, teljesen zárt közegben, alacsony nyomású közegben mozogjon, az igazából a kihívás, hogy egy ekkora infrastruktúrát megvalósítani és fenntartani úgy, hogy az alacsony nyomás megmaradjon az üzemeltetés minden pillanatában, ez az igazi kihívás. Úgy szintén ezért vannak biztonsági előírások, amiket figyelembe kell venni, és ezek is elég komoly kihívást jelentenek, meg persze az embereknek a közösség hogy barátkozzon meg ez az ötlettel, vagy egyáltalán, mert hát a repülést is még abban az időben el kellett fogadni az embereknek, és vagy helyre kellett tenniük a fejükben, hogy felszálljanak valamire, ami több ezer méter magasan repül. Hyperloop is valószínűleg hasonló akadályokba fog előbb-utóbb ütközni, hogyha eljut odáig. De igen.
És ez mennyire a jövőnek a közlekedési eszköze, mennyire a távoli jövőnek, mert oké, fejleszti ez a cég ezt a fajta mágneses cső vasutat, hogyha lehet így mondani, tehát a Hyperloopot. De mikor lesz ebből valóság? Mikor fognak vajon az emberek ezen közlekedni? Annyira távolinak tűnik legalábbis nekem, hogy érted, Magyarországon a rendes vasutat fejleszteni is rettenetesen nagy költség, nagyon lassan csinálják, nagyon lassan mennek a vonatok, nem tudunk bekapcsolódni semmilyen gyorsvasúti hálózatba tulajdonképpen. Ebből a szemszögből nézve nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy itt Budapestről, nem tudom, Párizsba a Hyperloopon közlekedjünk.
Igen, ez teljességgel igaz. Egy számot mondani valószínűleg lehetetlen, mindenki más becslésekre áll elő. Én személy szerint nem értek sajnos a gazdasági vagy az ilyen infrastruktúrális oldalához a történetnek, úgyhogy nem akarok teljesen hülyeséget mondani, viszont amiket emlegetnek számok, az egy 30-50 év, szerintem az reális lehet.
De az, hogy 30 vagy 50 év múlva közlekedhetnek az első emberek a Hyperloopon, vagy ez az idő vajon annak a terve, hogy ekkor fognak majd az emberek hétköznapi módon közlekedni vele?
Valószínűleg a legelső működőképes rendszer. Tehát mondjuk, hogyha veszünk két nagyobb várost, az két nagyobb város közötti első tényleg működőképes útvonal, arra gondolok. Uh-huh.
Hát akkor ez tényleg a jövő.
Igen, tényleg a jövő. Persze ez is nagyon sok mindentől függ, mert már hogyha csak azt vesszük, hogy melyik országban tervezik megvalósítani, bizonyos országban nagyobbak a bürokrácia akadályok, mint a többiben, tehát például Ázsiában valószínűleg egyszerűbb lenne egy ilyet kiépíteni, gyorsabb, könnyebben átlendülnek a bürokratikus akadályokon az építők, mint mondjuk Németországban, ahol a múltban is komolyabb akadályokba ütközött például a Transrapid megépítése, ami egy német találmány, a mágnes vasút, egy baleset miatt az egész teljesen kudarcba fulladt, és azóta is benne van az emberekben, szóval ott már most mi is észrevettük saját magunkon, amikor próbáltunk a közösséggel beszélgetni, vagy csak az utca emberével a Hyperloopról, hogy nagyon sok, főleg az idősebb generáció közül nagyon sokan felhozzák azt, hogy ez nem hasonlít a Transrapidhoz véletlenül, és nem fog hasonlóképpen véget érni. Úgyhogy biztos, hogy ez is késletetni fogja a folyamatot, de én bízok benne, hogy még az én életemben egyszer Hyperloopon fogok tudni utazni. Szerintem technológia akadálya különösebben nincsen, mert minden, ami szükséges hozzá, az már létezik. Inkább csak az anyagi része, vagy pénzügyi része, bürokrácia része, az infrastruktúrás része, ami kihívás lesz.
De akkor mi az, amit ti konkrétan létrehoztatok ennek a versenynek a keretén belül? Tehát, hogy ez egy miniatűr változat, vagy egy embernagyságú, véglegesnek szánt méretű vasút? Tehát, hogy mi az, amit ebben a versenyben ti tulajdonképpen csináltatok, meg te személy szerint?
Igen, a verseny annyiban tér el a tényleges Hyperloop-tól, hogy a versenyen konkrétan csak egy modellt, egy nagyon leegyszerűsített modellt kellett létrehoznunk, ami nagyjából egy másfél méter hosszú kapszula, ami teljesen alkalmatlan emberek szállítására. Ez egy ilyen, nem is tudom, 70-80 kilós, másfél méteres kisebb kapszula volt, aminek annyi volt a célja, hogy demonstrálja, hogy lehetséges megépíteni egy ilyen Hyperloop-podot, egy ilyen kapszulát, meg lehetséges felhasználni mindazt a technológiát, ami szükséges hozzá, hogy működjön. Nem az volt a célja, hogy embereket szállítson. Viszont azóta a verseny eltelt, a verseny vége óta a mi csapatunkkal dolgozik egy ilyen full scale, egy ilyen teljes méretű rendszeren. Ide nyáron fogja bemutatni egyébként, csak így hogy reklámozzam. Ez az Európa első működő teljes méretű Hyperloop rendszere, aminek tényleg az a célja, hogy bemutassa, hogy alkalmas emberek szállítására, ez egy akkora kapszula, amiben be is tudnak szállni az emberek, egy működő vákumrendszer. Szóval
igen, ez is teszt lesz.
Ez is egy teszt lesz, viszont ez sokkal-sokkal közelebb áll már a valósághoz, mint a versenyre épített kapszula, ami egy, hát egy nagyon-nagyon leegyszerűsített rendszer volt ahhoz képest, amit már most fejlesztenek.
Tehát csináltatok egy másfél méter hosszú kapszulát.
Igen.
Az volt a teszt, hogy ezt, tehát ez közlekedett is valamilyen pályán.
Igen, igen.
Mekkora a pályán?
Szóval a SpaceX-nál a versenyen egy másfél kilométer hosszú tesztpálya volt, egy ilyen acél testcső, nagyjából nem is tudom, másfél méter átmérőjű testcső, amit nagyjából 10% légköri nyomásra tudtak leengedni, és ebben választottak az egyetemi csapatok, hogy egy sínt használnak a meghajtásra, vagy mágnesesen közlekednek. Nyilván ez is megint egy olyan dolog, hogy a sín használatával nagyobb sebességet lehetett elérni, ami egyébként a versenynek a célja volt, az nyert, aki minden gyors, vagy minden magasabb sebességet tudott elérni. Viszont a hosszú távú tervek, vagy hosszú távú Hyperloop megvalósítás szempontjából teljesen értelmetlen volt ez a sín, a sínnek a használata, mert a tényleges Hyperloopban ugye mágnesesen fogunk közlekedni, szóval bizonyos csapatok, főleg a svájciak nagyon ráálltak a mágneses technológiára, és jól is tették így hosszú távú gondolkodás szempontjából, viszont mi például sínt használtunk. Kérdezted, hogy én mit csináltam benne, én a meghajtáson dolgoztam, tehát én konkrétan azon dolgoztam, hogy az elektromos motoroktól hogyan tudjuk eljutatni az energiát, vagy az erőt a kerekekig, szóval ennek a mechanikus dizájnja, megvalósítása, és ezt a kisebb csapatot vezettem én a Hyperloop csapaton belül 4-5 embert. Tehát a fő kategória versenyen az a gyorsaság volt, ugye, tehát aki a legnagyobb sebességet tudja elérni ezen a másfél kilométer hosszú pályán, és ebben mi voltunk a legjobbak. Ugyanakkor voltak más kategóriák is, amiben kiosztottak díjakat a szervezők, ugye innovációs design kategória, amiben például a svájciak jeleskedtek eléggé az ő mágneses meghajtásukkal, és ez szerintem teljesen megérdemelt volt, mert a fókusznak szerintem ott kellett volna lennie, azon kellett volna lennie, hogy mi az a technológia, ami hozzájárul hosszú távon a Hyperloopnak a megvalósításához, a Hyperloop technológia megvalósításához, és a mi kerék-sín hagyományos megoldásunk az hiába a leggyorsabb volt ezen a tesztpályán, hosszú távon mégsem ez járul szerintem hozzá leginkább a technológia megvalósításához, vagy a Hyperloop sikeréhez.
De egyébként meg lehet, hogy pont az lesz, hogyha tényleg ezzel a ti megoldásotokkal tudják elérni a legnagyobb sebességet, akkor lehet, hogy irányt váltanak, és lehet, hogy ezen fog alapulni. Mi volt ez a sebesség egyébként, amivel győztetek?
482 km per óra. A célunk egyébként 600 volt, az volt az álom határ, úgyhogy hiába nyertünk egyébként az a pillanat, amikor kiderült, hogy mi volt a maximális sebesség, erre egyébként videó is készült, ott elég sokan összeomlottak köztük én is, tehát egy év munkája, ami úgy hirtelen elszáll az ember szem előtt, tehát hiába tudtuk, hogy valószínűleg nyertünk ezzel, úgy nem volt teljes az öröm, mert nem értük el azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ennek több oka is volt a technikai problémáink a pályával is, volt egy-két gond, úgyhogy hiába volt örömteljes, mégis egy kisebb csalódás volt ez a győzelem.
Érdekes. De mondjuk első helyet elérni, azt azért nem mindenki tudja, tehát ez mindenképpen egy hatalmas eredmény. Beszélj most egy kicsit a múltadról. Te úgy tudom, hogy Miskolcon születtél, és ott is tanultál egy darabig, és onnan kerültél Münchenbe. Ez hogy történt? Hogy jutottál el a müncheni egyetemre?
Igen, szóval Miskolcon születtem, ott nőttem fel. Az egész ott kezdődött, hogy általános iskolában én német-magyar kétszannyelvű iskolában jártam, tehát a német volt az első idegen nyelvem, és ugye 12. osztályig folytattam is, tehát a német volt az első idegen nyelvem. Nagyon sokáig kifejezetten utáltam, aztán 9. osztály körül rájöttem, hogy ez még nagyon hasznos lehet, és többet kellene vele foglalkoznom. Úgyhogy ebből kiindulva, hogy beszéltem németül, elkezdtem gondolkodni mindenféle lehetőségeken, hogy mit tudnék csinálni érettségi után, és elkezdtem szemezni a német egyetemekkel, meg az osztrák egyetemekkel, aztán valahogy Münchenre esett a választásom, ez elvileg a legjobb egyetem Németországban, a Müncheni Műszaki Egyetem, a legjobb műszaki egyetem is, Európa szinten és világ szinten is nagyon jó helyen áll, úgyhogy így viszonylag egyértelmű volt a döntés, és hát ilyen 9-10. Osztály körül így célzottan elkezdtem erre készülni, mind nyelv szempontjában, mind a felvételi elvárások szempontjából, és aztán mire leérettségiztem, így felvételiztem ugyan magyar egyetemekre is, de már annyira beleértem magam ebbe a külföldre és Németországba költözésbe, hogy kitartottam az ötlet mellett, és hát így költöztem végül 18 évesen Münchenbe.
Először akkor kiválasztottad az országot, utána a várost, meg az egyetemet, de hogy jött az, hogy te a repüléssel, űrtechnológiával szeretnél foglalkozni? De volt egy ilyen álmod már korábban is?
Igazából, amikor felvételiztem, akkor az alapképzésre felvételiztem, gépészmérnöknek tanultam az alapképzésen, azt is végeztem el. Az, hogy az űr és repülés űrtechnológia honnan jött, az így inkább csak az évek során alakult ki valahogy szépen lassan. Tehát nem voltam az a tipikus gyerek, aki már 5 évesen repülőkkel és űrhajókkal játszik otthon. Érdekelt nagyon sok minden, érdekeltek úgy szintén az autók, érdekeltek nyilván a repülők is, meg az űrtechnológia is, de nem volt bennem annyira tisztán, meg ez az álom, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Inkább csak az évek során látottak, és a tapasztalatok, a többi ismerősömnek a befolyása vezetett odáig, hogy én eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nagyon nagy szerepe volt ebben nyilván annak is, amit a SpaceX-nél látunk, hogy bemenni a gyárokba, találkozni az ottani mérnökökkel, beszélni az ottani mérnökökkel, látni azt, hogy mit csinálnak ezek a mérnökök, az valószínűleg az egyik döntő pillanat volt egyébként belépni a SpaceX-nek a központjába, ami egyébként egy elég nagy kiváltságnak számított, így a döntősöket bevitték a SpaceX-nek a központjába, mert a verseny egyébként a SpaceX Los Angeles-i épülete mellett volt megrendezve, úgyhogy láthattuk mindazt, amin a SpaceX dolgozik a mindenféle űrkapszuláktól kezdve a hajtóműveken keresztül, az űrruhákig, amiket a nagy közönség csak évekkel később láthatott, ez tényleg egy elképesztő élmény volt. De szerintem engem személy szerint leginkább azt fog meg az űrtechnológiában, hogy ez egy olyan terület, amin az innovációt nem lehet összehasonlítani más területek innovációjával. Tehát például az autóiparban is nyilván van egy bizonyos fokú előrehaladás és innováció, viszont a fókusz főleg az autóiparban az leginkább azon van, hogy újítsunk, de próbáljuk meg alacsonyan tartani a költségeket, faragjunk le kicsit a számokból, mert hogyha 50 centet spórolunk egy autón, akkor az 1 millió autón az már egy elég komoly összeget jelent a cégnek. Ez szemben az űriparnál évente mennyi rakétát gyártanak, meg lehet valószínűleg számolni egy kézen, úgyhogy ott nem azon van a hangsúly, hogy hogyan faragjunk le 1-2 dollárt a végösszegből, hanem hogy hogyan tudunk minél jobb teljesítményt kihozni abból, amit fejlesztünk, és ezen is látszik az, hogy az űriparban jelenik meg nagyon sok innovatív, előtte nem létező, teljesen normális gondolkodásnak ellentmondó új ötlet, ami engem személy szerint nagyon motivál, hogy szeretnék ilyesmit gondolkodni, ilyesmit dolgozni, ötletelni,
együtt dolgozni.
Például, ha vesszük a legelső űrmissziókat, az Apollo missziót, ugye a holdra szállásnál, például a kézi elektromos fúrógép, sokan nem tudják, de az Apollo missziókból lett átemelve. Tehát nagyon sok találmány meg ötlet, ami már a mindennapi életben is jelen van, az űriparból származik, és ezt valakinek ki kell találni, kellett hozzá egy olyan speciális eset, egy olyan speciális helyzet, olyan körülmények, ami rákényszerített a mérnököket arra, hogy egy ilyen ötlettel előálljanak, és ez lehet, hogy a mindennapi életben nem történt volna meg. Tehát lehet, hogyha az Apollo misszió nem történt volna meg, akkor nem lennének elektromos kézi fúrógépek. Ez csak egy példa, nagyon sok hasonló találmány származik az űriparból, és mint mondtam nekem, ez a fajta ilyen kicsit a normálisak ellentmondó, nagyon innovatív gondolkodásmód, ez nagyon tetszik, ez a fajta ötletelés, és teljesen új dolgokon való gondolkodás.
Visszatérve a te életedre igazából, akkor jól értem, hogy már akkor ott voltál a SpaceX-ben, amikor még nem specializálódtál az űrtechnológiára, ugye?
Így van, igen.
Tehát valószínűleg akkor miattuk jött ez az ötlet, hogy ezt tanult mesterszakon.
Igen, ennek nagyon nagy szerepe volt benne. Amikor a SpaceX-nél voltam, akkor álltam az alapképzésem végén, akkor még gépészmérnöknek készültem, aztán azt egy évvel, nagyjából egy évvel később befejeztem, és ekkoriban döntöttem el, hogy én repülős űrtechnológiával szeretnék foglalkozni.
És mi a célod ezzel most? Elvégzed ezt, és akkor utána mi lesz?
Fú, ez nagyon nehéz válaszolni.
Mennyi van hátra belül egyébként?
Még nagyjából fél év, most fogom kezdeni a szakdolgozatomat. Az ideális, legideálisabb eset az lenne, hogyha a SpaceX-nél vagy a NASA-nál dolgozhatnék, ami közel, szinte lehetetlen, sajnos, mert az amerikai űripar az ott hadiparnak számít, és tekintve, hogy hadipar, csak amerikai állampolgárok dolgozhatnak az amerikai űriparban, tehát az összes amerikai űrcég, az gyakorlatilag kiesik a listámról. Úgyhogy, ha lehetne, akkor náluk dolgoznék valamelyik nagyobb űrcégnél Amerikában, de így sajnos ez nem lehetséges számomra. Európában is persze vannak lehetőségek, tehát van az Európai űrügynökség, nagyon sok repülőfejlesztéssel foglalkozó cég van Európában. Startupok, nagyon sok lehetőség, viszont az európai űriparnak a büdzséje például csak egy töredéke az amerikainak, ami úgy szintén megmutatja azt, hogy mennyivel nagyobb hangsúlyt fektetnek az amerikaiak az űriparra, mint az európaiak. Persze ez változhat a következő években, évtizedekben, szóval nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy itt is hasonló lehetőségek lesznek előbb-utóbb, de hát ha választhatnék, akkor valamilyen űrcéghez mennék el, mert az űr az, ami engem így igazán lázba hoz.
Tervezni űrhajókat, vagy akár űrhajósnak is lenni, vagy mi a cél?
Űrhajókat tervezni nagyon jó lenne, az, ami szerintem egy ilyen álom munka lenne számomra, vagy űrmissziókkal foglalkozni például, tehát mondjuk egy Apollo misszióhoz hasonló misszióval, ami ugye teljes tervezést jelenti, ugye ez egy borzasztóan komplex és komplikált folyamat, de igazából ennek bármelyik részét szerintem élvezném, mert hogyha végig a szemem előtt lebegne az, hogy mind dolgozunk, mi a végső cél, akkor szerintem bármi is dolgoznék egy ilyen űrmisszióval kapcsolatban, ez nagyon motiválódna számomra.
Mondtad, hogy ott voltál, ugye bevittek titeket a SpaceX-be, és az eredményhirdetés, amikor volt a versenyetek, igen, akkor az eredményhirdetéskor készült egy kép is, amit láttam, hogy ott állsz közvetlen Elon Musk mellett. Tudtatok beszélgetni?
Volt lehetőségünk vele beszélgetni, viszont tekintve az, hogy hány százan akartak valahogy egyszer beszélgetni egy pár óra leforgása alatt, viszonylag limitált volt a lehetőség ebből a szempontból. Amikor a kép készült, ugye az eredményhirdetés volt, rengeteg kamerát szegeztek ránk, a mikrofon Elonnak a kezében volt, és különösebben lényeges dolgokról nem tudtunk vele beszélgetni, ott inkább csak a versenyről volt szó, gratulált nekünk, és mondott pár szép szót. Aztán, amikor lelépett a színpadról, vagy kilépett a reflektorfényből, akkor oda lehetett hozzá menni ugye személyesen és beszélgetni, és akkor nekem is sajnos személy szerint nem volt már lehetőségem vele beszélni, viszont pár csapattagom beszélgetett vele pár percig, úgyhogy ez egy nagyon kivételes alkalom volt mindenki számára, mert nem tudom, hogy máshogy lehet Elon Musk közelébe férkőzni manapság, viszont abban az állapotban, tehát több hónapnyi kialvatlanság, nagyon stresszes időszakok után, és ott a verseny hevében, őszintén szólva, teljesen máshol voltam fejben. Kicsikét vicces történet, de kérdezett is tőlem valamit, amit először fel sem fogtam, tehát rám nézett is tőlem kérdezett valamit.
Elon Musk.
Igen, és a csapattársamnak kellett oldalba bökni ők engem, hogy figyelj már oda, mert tényleg annyira máshol jártam fejbe, hogy nem tudtam odafigyelni rá. Úgy emlékszem, hogy csak valamit a csapattal kapcsolatban kérdezett, de szóval ez is...
Mi a nevetek?
Igen, nagyjából egy ilyen kérdésre van szó. Ugye ez is mutatja azt, hogy mennyire máshol jártunk, így mindannyian egy lelkileg, mentálisan, tehát így abszolút nem ott voltunk sajnos, de mindemellett egy nagyon-nagyon különleges élmény volt.
És milyen volt a benyomásod Elonról?
Van egy megjelenése, ahogy fellépett a színpadra, hogy megfagyott kicsit a levegő, ugye hát ő az ember, akinek nincsen szüksége bemutatkozásra, mindenki tudja, hogy ki ő, bárhol jelenik is meg, úgyhogy...
Én nem is tudom, most második vagy első leggazdagabb ember a világon valami?
Igen, nem most... tudom, hogy pontosan most hol van a ranglistán, de hát nagyon... Fú, nem is tudom. Egyébként sokkal nagyobb, mint gondolná az ember, egy kétméteres hústoronyról van szó, de nem gondoltam, hogy tényleg ekkora ember, tehát ez is hozzájárult a megjelenéséhez, meg az ilyen tekintélyparancsoló kisugárzásához, és ez is kicsikét vicces, de amikor az ember egy szemébe néz, akkor olyan érzés, mint hogyha egy tigrissel szemeznél valahogy, mert hiába nagyon megosztó az emberek, meg a közvéleménynek az álláspontja vele kapcsolatban, ugyanakkor egy nagyon-nagyon értelmes emberről van szó, és ez az, amit mindenkitől hallok, aki személyesen beszélgetett vele hosszabb ideig, meetingen, vagy itt-ott például munkahelyen, hogy annyira olvasott, annyira tájékozott, hogy főleg ez ilyen személyes beszélgetés során jön elő. Persze teljesen más képviselők, egy nagyobb közönség előtt is, szóval...
Láttad a YouTube-on Friderikusz Sándor podcastját, ő beszélgetett Bazsó Gáborral. Volt egy egész rész Elon Musknak szentelve, és akkor beszélgettek róla. Láttad ezt a videót?
Igen, belenéztem a videóba is.
És mit szóltál hozzá, ami ott elhangzott, hogy jellemhibái vannak Bazsó Gábor szerint. Ilyenekről beszélgettek, meg hát arról beszélgettek főként, hogy csinált Elon Musk egy robotot, vagy hát többet, tehát hogy fejlesztenek robotokat is, nem csak Hyperloopot, illetve űrhajókat, hanem robotot is, és hogy az azért lehet, hogy az emberiség jövőire nézve akár veszélyes is lehet.
Először is Elon személyiségéről tudom, hogy mindenkinek más véleménye van róla, én személy szerint azt gondolom, hogy oka van annak, hogy elért azt, amit elért. Nyilván nem a legempatikusabb vezetőről van szó, megvan a saját stílusa, és ezt mindenkinek el kell fogadni, aki együtt dolgozik vele. Szerintem az a nagyon nagy erőssége, hogy mindamellett, hogy egy jó üzletember, van fogalma a műszaki dolgokról, és ezért, hogyha becsöppen például egy SpaceX vagy Tesla meetingre, akkor nagyon nagy valószínűsége meg fogja érteni azt, amire a mérnökök beszélnek. Tehát van fogalma arra, ami a cégében történik. Persze, amit én hallok nagyon sok mindenkitől, volt kollégáimtól is, és mindazoktól, akik együtt dolgoztak vele, hogy nem egyszerű vele együtt dolgozni. Vannak jellemhibái az elmondások szerint, És hát szerintem kicsikét úgy kezeli a beosztottjait, mint kimeríthető forrásokat, amiket felhasznál a saját céljára, mellőzve nagyjából az érzelmeket, és hát ez mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy ez jó vagy rossz. Abból a szempontból biztosan jó a saját szempontjából, hogy előre mozdítsa a saját cégeit, és elérje azt, amit ő kitűzött magának. Persze a mindennapi ember szempontjából ez egy elég kellemetlen is lehet, hosszú munkaórák, vagy a kellemetlen bánásmód.
Hát igen, mondjuk aki ott dolgozik és megelégeli Ilont, mint főnököt, szerintem azért egy jó ajánló levél az, hogy vele együtt dolgoztak, vagy az ő cégének dolgoztak, és utána bármilyen másik munkát könnyedén megkapnak. Viszont másfelől meg ugye, tehát vannak azok is, akik fogyasztják az ő termékeit, szolgáltatásait, tehát ami az ő tulajdonában van, a Twitter, amit mondtam az előbb, a robotok akár lehet, hogy jók, lehet, hogy rosszak lesznek az emberiségnek, tehát hogy ezért nem csak a saját életét és a dolgozói életét befolyásolja, hanem nagyon nagy hatása van az egész világra.
Igen, ezzel teljesen értek, főleg a robot kérdésre visszatérve. Persze nem vagyok a szakértőnek, főleg a robotokhoz egyáltalán nem értek. Maga az, hogy robotot fejlesztenek és robotot tervez gyártani a Tesla, szerintem egyébként egy nagyon jó gondolat, tekintve azt, hogy tudom, hogy elsőre furcsának tűnhet az, hogy miért pont a Tesla kezd el robotot gyártani, de igazából csak arról van szó, hogy felhasználják a cégben már meglévő tudást és tapasztalatot arra, hogy valami újat teremtsenek, és egyébként a Tesla nem egy autócég, tehát ez nem sokan félreértelmezik. A Tesla nagyon sok minden mással is foglalkozik. Majdnem, hogy egy szoftvercégnek lehetne nevezni, tekintve azt, hogy az autopilot, az önvezető rendszere, az tehát világvezető technológia, és majdnem, hogy olyannyira fontosnak tekinthető, mint maga az autók. És mindemellett pedig van a Tesla energia is, ugye napelemekkel is foglalkoznak, energiatárolókkal is foglalkoznak, és úgy tűnik, hogy akkor ezek szerint a robotika a következő terület, és valószínűleg nem is az utolsó, amivel a Tesla fog foglalkozni, úgyhogy én személy szerint nem vagyok annyira rajta meglepődve, hogy ez így előtűnt a semmiből. Úgy gondolom, hogy könnyen sikeressé is válhat, és engem személy szerint az nyűgöz le leginkább, hogy igen, az a robot nem teljesen működőképes, nem a legjobb robot, ami létezik, viszont amennyi idő alatt az ottani dolgozónak sikerült összehozni ők ezt a félig meddig működőképes robotot, szerintem az lenyűgöző, mert úgy emlékszem, nagyjából másfél év alatt jutottak el odáig, amit a tavaly bemutatón lehetett látni, hiszen másfél év alatt összehozni egy ilyet, az egy komolyabb teljesítmény.
És hát valószínűleg nem a legfrissebb fejlesztést mutatták be. Hát abból kiindulva, amit te mondtál, hogy amikor voltál a SpaceX-ben, akkor olyan fejlesztéseket is láttál, amiket a nagy közönség csak évek múlva láthatott. Tehát ebből kiindulva, hogyha a robotokból valamit bemutattak, akkor valószínű az egy korábbi időszaknak a végterméke lehet, tehát hogy ott is valószínű vártak vele, míg bemutatták, és lehet, hogy még már ennél is előrébb járnak.
Elképzelhető. A Tesla bot csapat egy cégen belül működő kis buborék, amiben még a Teslán belül más részegen dolgozók se látnak be, úgyhogy hogy pontosan hol tartanak és mit csinálnak, arról sajnos én se tudtam sokat. Egyébként együtt laktam, az egyik lakótársam a Tesla boton dolgozott, amikor Kaliforniában laktam, és még ő se volt hajlandó nekem ilyen érdekesebb részleteket elárulni, úgyhogy ha tudnám, sajnos akkor sem mondhatnám el most, de őszintén szóval nem tudok én se többet erről az egészről, hogy pontosan hol tartanak, és hogy tényleg a legújabb technológiát mutatták ebbe, akkor amikor bemutatták.
És te félsz attól, hogy átvehetik az uralmat akár a robotoknak. Ugye ez egy nagyon aktuális téma, hogyha a robotokat, tehát hogy egyre jobban fejlesztik őket, nagyon jól fognak tudni mozogni, akár hasonlíthatnak az emberre kinézetben, és hogyha ötvözik a mesterséges intelligenciával, ami ugye a ChatGPT miatt most egy nagyon-nagyon aktuális téma, hogyha ezt a kettőt tudják ötvözni, akkor létrejöhet az, amit eddig csak a sci-fiben láthattunk, és ez ettől valakik nagyon nagy előrelépést remélnek, valakik pedig félnek. Te melyik táborhoz tartozol?
Mérnökként beszélve szerintem helyesebb azt mondani, hogy én bízok a technológiában, bízok a tudományban, és bízok abban, hogy a mérnök társaimnak sikerülni fog korlátok között tartani azt, amitől félünk. Persze van benne veszély, ez egyértelmű, de én személy szerint nem tartok attól, hogy a robotok átveszik az uralmat a világ fölött. Persze rémisztő, tényleg ijesztő az, ami felé ez halad, főleg a humanoid robotok megjelenésével. El sem tudom képzelni, hogy például 10 év múlva, hogy fog kinézni egy gyár, vagy akár egy bolt, vagy nem is tudom, ahol megjelenhetnek ezek a robotok. Szerintem a mérnököknek előbb-utóbb azon is komolyan dolgozniuk kell majd, hogy a nagy közönség hogy fogadja el ezt a mindennapi életünkbe való belépését a robotoknak és a mesterséges intelligenciának. Viszont én egyébként, hogyha most megnyomhatnék egy gombot, hogy leállítsam a robotok fejlesztését, nyilvánvalóan nem tenném meg, és nem nyomnám meg ezt a gombot. Nagyon sokat fog ez nekünk segíteni mindenkinek, nem fogja elvenni az emberek munkáját. A Tesla botnak is, amennyire én tudom, a legfőbb célja az, hogy a repetitív, az olyan fajta monoton munkát helyettesítse, amit most embereknek kell két kézzel végezniük, és a veszélyes feladatokat és a veszélyes folyamatokat. Úgyhogy...
Hát igen, de hogyha ötvözik az AI-jal, akkor már nem feltétlen csak azt. Mert ugye, amikor bejöttek a gyárak, és elvették a kétkezi munkásoktól, tehát gépesítettek folyamatokat, elvették az emberek től a munkát, amit ők nem szerettek csinálni. Az ilyen rabszolgamunkákat elvették tőlük, de az AI már arra is alkalmas, hogy azokat a munkákat is elvegye az embertől, amiket már élveznek, tehát nem tudom, akár a tervezést, azt is át tudják venni, újságírók tudnak lenni, zeneszerzők, és ezek olyan munkák, amiket már az emberek nem feltétlen akarnának kiadni a kezükből.
Igen, ebben teljesen igazad van. Bizonyos munkák egyértelmű veszélyben vannak, biztos, hogy egy nagyobb embertömeg munkanélkülővé fog válni a robotok megjelenésével, mert a humanoid robotok megjelenésével is. Viszont abban bízok, hogy ez nem fog veszélyessé válni. Az, hogy meddig fog ez eljutni, hogy tényleg az emberek többségének a munkáját fogja veszélyeztetni, az hiszem egy teljesen más kérdés. Nem tudom, hogy hol van az ideális pont, hogy hol van az, amikor azt kell mondanunk, hogy itt elég, és nem kell tovább automatizálnunk, nem kell tovább leegyszerűsítenünk például a gyártás vagy a különböző munkafolyamatokat, mert igen, biztos, hogy el lehet előbb-utóbb odáig jutni, hogy szinte mindenki munka nélkülővé váljon, és a mesterséges intelligencia dolgozza mindenki helyett, de akkor mit fog mit csinálni? Szóval nem tudom, ez számomra is még eléggé felfoghatatlan.
Egyébként a podcast egyik korábbi részében beszéltem vallási vezetőkkel, és az egyikük mondta, hogy részt szoktak venni konferenciákon különböző technológiai szakemberekkel, fejlesztések terén, és akkor ott elvileg szoktak beszélni arról, hogy akkor mit és hogyan etikus csinálni ezeknél a fejlesztéseknél. Hát reméljük, hogy meg is hallgatják majd őket. Elon Musk egy másik cégéhez is volt közöd, úgy tudom, hogy nem csak a SpaceX-hez, hanem a Teslahoz is, hiszen ott voltál gyakornok, ugye?
Igen.
Hogy jutottál el a Teslahoz, és mit jelentett ott gyakornoknak lenni?
Hogy jutottam el, ez egy úgy szintén érdekes kérdés. Egy elég kacskaringós út volt. Úgy érzem, hogy minden előtte lévő tapasztalatomnak össze kellett játszani ahhoz, hogy ez a Teslás gyakornokság összejöjjön. Szerencsére előtte dolgoztam az autóiparban a BMW-nél úgyhogy gyakornokként, ami egy nagy plusz volt. A Hyperloop-os tapasztalat volt valószínűleg a belépőkártyám, tekintve az, hogy hát egyrészt Elon Musk szervezte, és mi voltunk a győztesek, ami elég nagy plusz volt. Viszont amiatt is, mert a Teslánál nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyakornokok már rendelkezzenek előző tapasztalattal, ideális esetben egy diákcsapatban, ami szerintem azért fontos nekik, mert ez egy olyan közeg, ahol mindenféle anyagi juttatás nélkül, csak saját motivációdból együtt dolgozol egy közösségben, olyan dolgon, ami tényleg téged személy szerint érdekel, és már tanultál, megtapasztalsz mind elméleti, mind gyakorlati, nem is tudom, kihívásokat. És szerintem ez a Hyperloop-os tapasztalat számomra eléggé fontos volt a jelentkezéshez. Persze, szerintem főleg Amerikában nagyon sokat számítanak a személyes kapcsolatok, ezt sem szabad kihagynom, és be kell vallanom, hogy nekem is volt ismerősöm, aki beajánlott a céghez egy másik gyakornok, akit úgy szintén a Hyperloop-on keresztül ismertem, viszont ő egy kanadai srác, nagyon hosszú sztori, viszont ő is írt nekem egy ajánlólevelet, és az szerintem nagyon sokat segített a bekerüléshez. Úgyhogy így sikerült bejutnom a Teslához.
És ott mit csináltál?
Ott én az autó akkumulátorok mechanikai fejlesztésén dolgoztam, ami annyit jelent, hogy az akkumulátor egy nagyon komplex rendszer, tehát ez nem csak az akkumulátor cellákból, azokból a henger alakú kis alkatrészekből áll, hanem nagyon sok minden más is benne van az akkumulátorban. Ugye ennek egy struktúrális tartóelemnek is kell lennie, van benne hűtőrendszer, van benne biztonsági rendszer, hogy az egész kigyullad, akkor vannak benne bizonyos szelepek, amiknek ki kell nyílniuk, van benne egy halom elektronikai alkatrész, tehát ez egy tényleg egy nagyon, nagyon komplex rendszerről van szó, és hát én leginkább a mechanikus alkatrészekkel foglalkoztam, és azoknak a 3D-s dizájnján, fejlesztésén, tesztelésén, továbbfejlesztésén.
És milyen élmény volt?
Meghatározó, nagyon meghatározó. Életem valószínűleg egyik legjobb időszaka. Persze voltak benne hullámvölgyek, voltak benne nagyon nehéz napok vagy hetek is, viszont összességében egy felejthetetlen élmény. Nem csak a munkára gondolok, hanem maga a gyakornoknak lenni a szilíciumvölgyben, megismerni az ottani embereket, megismerni az ottani kultúrát, a mindsetet, a hozzáállást, ez tényleg egy elképesztő élmény volt, amit még a mai napig sem sikerült teljesen feldolgoznom, mert annyira intenzív, annyira sokszínű, annyira tömény élmény volt.
És melyik volt a legmeghatározóbb, vagy a legelképesztőbb?
A személyes élmény, vagy munkahelyi élmény?
Mind a kettő.
Fú, munkahelyi élmények közül szerintem, ami nagyon érdekes volt az, hogy mennyire közvetlen a kapcsolat az emberek között. Tehát nekem is például érdekes sztori az, hogy Elon Musknak az asztalától ültem nagyjából 20 méterre, az annyi asztalom ott volt 20 méterre, viszont ő soha nem volt benne az irodában, szóval soha nem láttam ott. A gyárban egyszer láttam előadást tartani, viszont soha nem ült az asztalánál. Viszont ez is mutatja azt, hogy ha bent lett volna, akkor igazából ott lett volna köztünk. És ez nem csak vele van így, hanem a minden más, vagy sok más kollégával is, vagy az alelnökökkel például. Tehát volt olyan, hogy a részlegünk alelnökei tartottak előadást, all hands meetingnek hívják, ahol összehívják a részlegnek a dolgozóit, és beszámolnak a legnagyobb eredményekről, stb. És az all hands után egy ilyen kötetlen, kis iszogatós, eszegetős esemény volt, és gond nélkül tudtam sétálni az egyik alelnökhöz, Colin Campbellhez beszélgetni, és bármit kérdezni tőle, és ez számomra egy ilyen felfogadhatatlan élmény volt, hogy itt beszélgetek az egyik legelső Tesla alkalmazottal, és bármit kérdeztetek tőle, és nagyon szívesen válaszol, és őt is érdekli, hogy én hogy kerültem oda, szóval ez biztos az egyik legfontosabb élmény volt számomra. Személyes élmények közül pedig az embereket megismertem, az a rengeteg minden, amit Kaliforniában lehet csinálni. Szerintem Kaliforniának az az előnye, főleg a Silicon Valley-nek, hogy minden nagyjából egy helyen van, tehát pár óra távolságra van, síközpont, nagyváros, óceánpart, ahol lehet szörfözni, túrahelyek, biciklis helyek, és elég jó idő van egész évben, tehát ez egy ilyen, ja, és nagyon jó munkahelyek is vannak, ugye, tehát hogy szinte minden egy helyen, úgyhogy ez egy nagyon ideális környezet, és nagyon, nagyon sok lehetőséget rejt, mint karrier szempontjában, mint természeti szempontból, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem ott lenni.
Arra lennék kíváncsi, hogy Münchenben mit tapasztalsz? Hogy ott kikkel élsz együtt? Tehát magyarokkal élsz együtt, vagy csak és kizárólag külföldiekkel?
Ez is egy érdekes kérdés. Elég sok helyen, elég sok közösségben éltem és laktam már Münchenben is. Leginkább külföldiekkel, sok némettel egyrészt, viszont ugyanannyi külföldivel is. Magyarokkal érdekes mód nem sokszor találkoztam egyetemi környezetben. Nem tudom ennek pontosan mi az oka egyébként. Amikor én a magyar szót hallok, egyébként nagyon megörülök, és próbálok elkezdeni beszélgetni, vagy megismerkedni a magyarokkal. Elég jó barátságom is születtek már ebből, például nem tudom, metrón találkozásból egy másik magyarral, de leginkább külföldiek, így valahogy már hozzászoktam ehhez a nemzetközi légkörhöz, és ennek örülök is, mert nagyon-nagyon sokat lehet tanulni külföldiektől, más kultúrákból, teljesen más gondolkodásmód és hozzáállásokból, úgyhogy pillanatnyilag is egyébként kollégiumban élek Münchenben, lakótársaim közül ketten németek, hárman külföldiek is vagyok én, tehát, négyen, tehát a többség igazából külföldi, és szerintem ez így jellemző is nagyjából Münchenre, és a tendencia is ezt mutatja, hogy egyre több a külföldi.
És kint tervezed a jövőt akkor ezek szerint? Mert mondtad, hogy legszívesebben a NASA-nál dolgoznál, uh-huh. vagy a SpaceX-nél, de hogy Európát említetted, hogy itt van az európai űrügynökség.
Igen.
Tehát, hogy ott szívesen dolgoznál. Annak gondolom nem Magyarországon van a központja, de azért megkérdezem, hogy hol tervezed helyileg a jövőt.
Fú, ez is megint egy nagyon nehéz kérdés. Korábban azt gondoltam, hogy minél többet látok, és minél több helyen élek, annál egyszerűbb lesz eldönteni, hogy hol szeretnék letelepedni, de pont az ellenkezőt tapasztaltam, minél többet látok, annál jobban össze vagyok zavarodva, vagy csak próbálom kielvezni és meglátni a helyeknek az előnyeit, akárhol is vagyok, és ami szerintem egy jó dolog, ugyanakkor meg megnehezíti a döntést. Nekem nagyon tetszett Kalifornia, és el tudnám ott képzelni magam. Egyébként a szakdogámat is most ott fogom írni júniustól, egy hét múlva utazok Amerikába, úgyhogy lehetséges, hogy még abból is ki fog sülni valami, ami miatt hosszabb távon ott maradok. Viszont a távoli jövőben mindenképpen Európában szeretnék maradni. Bármennyire is tetszik Amerika, szerintem Európa a nekem való hely. Legfeljebb pár évig maradnék Amerikában, és hogyha Európa, akkor pedig attól függ, hogy hol jön a lehetőség. Én nem szeretném lekorlátozni magam egy országra, hogyha találok megfelelő munkát, ami igazán megfog és élvezem, akkor persze kombinálva egy élhető ország vagy egy élhető várossal, akkor azt fogom választani, hogy ez pontosan hol lesz, azt még nem szeretném előre eldönteni.
Miért kell ahhoz Amerikába menned, hogy írj szakdolgozatot?
Nem kell, szeretem saját magamnak megnehezíteni az életemet ilyen kisebb kirúcsanásokkal. Nekem az egy személyes célom volt, hogy a szakdolgozatomat, vagy legalább egy fél évet egy top egyetemen töltsek, úgyhogy ezért is próbálkoztam meg, nagyjából egy fél évvel ezelőtt kezdtem el készülni erre, és leadtam a nagyobb egyetemekre a jelentkezésemet, és végül a Stanfordon fogom írni a szakdolgozatomat, úgyhogy ez egy személyes célom volt, amit szerettem volna megvalósítani, ez valószínűleg a habatortán, az egyetemi éveim végére, ugyanakkor pedig a tapasztalat, a a hálózat, az emberek, a kapcsolatok miatt, és az ottani projekt lehetőségek miatt döntöttem amellett, hogy én ezt szeretném megpróbálni. Egyébként, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy egy NASA-s projekten fog dolgozni, ami nem teljesen az álmom, tehát nem hosszú távon fog rajta dolgozni, viszont lehet, hogy ez a legközelebbi az álmomhoz, amit valaha is el fogok érni, úgyhogy elég izgatott vagyok.
Az biztos, hogy izgalmas lesz. Amúgy azt, hogy hol képzeled el a jövőt, ezt azért is kérdeztem, mert az a tapasztalat, hogy egyre több ember hagyja el Magyarországot, és egyre több azok közül, az emberek közül, akik a legtehetségesebbek. Tehát, hogy ugye te is azért a legjobb egyetemekre mész, most így a két egyetemet is említve, meg hogy a SpaceX-nél voltál, meg a Teslánál voltál gyakornok. Igen. Nagyon sokan terveznek külföldön életet, és nem Magyarországon képzelik el azt, hogy itt kamatoztassák a tudásukat. Szerinted mi kéne ahhoz, hogy Magyarországon maradjanak ezek a tehetséges emberek, mint te, vagy hazajöjjenek?
Az én döntésem, hogy külföldre költözök, nem egy olyan fajta döntés volt, hogy én nem Magyarországon akarok lakni. Tehát nem Magyarországot próbáltam elhagyni külföld miatt, hanem inkább csak kerestem a legjobb lehetőséget az én területemen. Szóval, és szerintem ez nagyjából jellemző is a karrier döntéseimre, hogy nem feltétlenül azért megyek oda, ahova megyek, vagy azért hagyok el valamit, mert én el akarom hagyni, mint például Magyarországot, mert ez egy nem jó ország, vagy hasonló magok miatt, vagy nem jó itt lakni, vagy nem lehet elég pénzt keresni, vagy ilyesmi, hanem inkább csak keresem a legjobb elérhető lehetőséget. És az én esetemben próbáltam a legjobb műszaki egyetemre menni, próbáltam az egyik legjobb, vagy egy nagyon jó, próbáltam nagyon jó mérnökké válni, és úgy éreztem, hogy erre Németországban jobb lehetőségem van, mint Magyarországon. Nem azt mondom, hogy Magyarországon nem lehet jó mérnökké válni, viszont tekintve az, hogy beszéltem a nyelvet, hogy megvolt minden, ami ahhoz kellett, hogy ott tanulhassak, úgy gondoltam, hogy ez egy helyesebb döntés számomra. Az, mi miatt jönnék haza szívesen, egyébként nagyon szívesen hazaköltöznék, én szeretem Magyarországot, soha nem laktam Budapesten, nagyon szívesen kipróbálnám, nagyon sok barátom itt lakik, a családom is közel van, úgyhogy mindenképpen nagyon jó lenne itthon lakni, viszont ehhez bizonyos dolgoknak teljesülnie kéne, és úgy érzem, hogy pillanatnyilag főleg karrier szempontjából jobb lehetőségem van a külföldön, még kiaknázatlan lehetőségek, amiket szeretnék kicsikét felderíteni, viszont könnyen látom képzelni azt, hogy pár év múlva, hogyha úgy adódik, hazaköltözök, és akár céget alapítok itt, akár egy számomra megfelelő cégnél helyezkedek el, hogy a velemkorúak, a többi velemkorút mivel lehetne arra motiválni, hogy hazaköltözzen, ez egy úgyszintén nagyon jó kérdés. Szerintem ez nem is az egyetemeknek az oktatási minőségről van szó inkább, hanem arról, hogy bizonyos cégek, vagy bizonyos munkalehetőségek csak külföldön vannak meg, amik nincsenek Magyarországon. Tehát én például szerettem volna mindig is a BMW fejlesztő központjában dolgozni, és ezt nyilvánvalóan nem lehet megtenni Budapesten, hanem az külföldre kell menni, és ez nagyon sok más cégre is igaz lehet.
De lehet, hogy egyébként az űrhajózás iránti vágyadat is kielégíti majd a magyar kormány, mert úgy tudom, hogy itt azért vannak tervek, vagy akár már befektetések is az űrkutatás terén, vagy nem tudom, hogy konkrétan, de hogy valamilyen rémlik.
Igen, megvan. Nemrég, most tartunk, úgy emlékszem, tehát új űrhősöket fog küldeni Magyarország megint az űrben nem sokára. Úgy emlékszem, hogy nagyjából 4 vagy 5 űrhajós választottak ki a közelmúltban, és a közeljövőben az űrbe fogják küldeni őket, vagy az egyiküket legalábbis. Az, hogy ez pontosan hol tart, arra nem emlékszem, de azt tudom, hogy ez nagyon rég nem történt meg, az utolsó magyar űrhajós az Farkas Bertalan volt, és azóta nem volt ilyen. Úgyhogy remélem ez a tendencia folytatódik is, nagyobb hangsúlyt kap az űripar Magyarországon is.
De ennek egyébként van valami gyakorlati haszna is, azon kívül, hogy elmondhatjuk magunknak, hogy igen, van megint magyar az űrben.
Azon keresztül, hogy magyarokat küldünk az űrbe, űrhajósokat, lehetőségünk van saját projekteken dolgozni, ha jól tudom. Szóval ez az egyik legnagyobb előnye, hogy, hogy lehetőségünk van saját fejlesztésekkel foglalkozni, mert ugye az űrben, mondjuk a nemzetközi űrállomáson végre lehet hajtani olyan kísérleteket, vagy olyan kutatásokat, amit földi körülmények között nem lehet. Tehát ezért van arra szükség, hogy személyesen ott valaki végrehajtsa ezeket a kísérleteket. Ugye ebből a szempontból biztos, hogy nagyon, nagyon sokat számít az, hogy megint magyar küldünk az űrbe, és hogyha kísérleteket kell végrehajtani, akkor a földi körülmények között is remélhetőleg jobban fel fog lendülni a kutatás, hogy még több kísérletet hozhassunk létre, vagy még több kutatási területtel foglalkozhassunk majd Magyarországon.
És te is mennél az űrbe?
Én szívesen kipróbálnám, viszont minél többet tudok róla, annál rémisztőbb. Nekem az egyetemen volt egy professzorom, aki volt űrhajós, ő most megy nyugdíjba pont idén. Ő egy nagyon motiváló személyiség, és szerintem az ő tantárgya volt a kedvenc tantárgyam az egyetemem.
Melyik volt az?
Ez egy Human Space Flight volt a tantár neve, tehát hogy emberi űrutazásnak lehet fordítani, és ezen az órán tényleg leginkább arról volt szó, hogy kezdve a kiválasztási folyamattal, amit ő személyesen el tudott mesélni nekünk, ami borzasztóan érdekes volt, végigmentünk minden olyan témán, amit az emberi űrutazás így érintett, az űrállomások szerkezete, az ottani élet, tehát mindennapi élet, az étel, a vécére menés, az oxigén, a víz, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy embert lehessen jutatni az űrbe, aztán pedig a más bolygókon lévő űrállomásokra is szó volt, tehát űrbázisokról, például a Hold vagy a Marson, hogy hogyan lehet ottani körülmények között forrásokat előállítani az ottani alapanyagokból például. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes téma, viszont úgy érzem, hogy engem jobban érdekel az, hogy lehet ezt megvalósítani, mint hogy én személyesen ezt átéljem. Persze, ha egyszer lehetőségem lenne kijutni az űrbe turistaként, akkor mindenképpen bevállalnám, viszont mai körülmények között ez egy nagyon, nagyon komplikált, nagyon sok előkészítést igénylő folyamat, és sok veszéllyel is jár, persze egyre biztonságosabb, de szerintem én nehezen bírnám azt a bezártságot egy ilyen tényleg nagyon szűkös kis helyen napokig lebegve a semmi közepén.
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy te mennyire vagy közel a tűzhöz, vagy hát az űrhöz, és neked is vannak kétségeid, akkor eléggé távol lehetünk attól, hogy meghódítsuk a világegyetemet. Ennyi fért a te podcastod mai adásába. Köszönöm, Levi, hogy eljöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ti pedig tartsatok velem legközelebb, és addig pedig irány az Instagram. Kövessétek be az A Te Podcastod profilt, ahol a bióban található Linktree felületen mindent megtaláltok, ami ehhez a podcasthoz kapcsolódik. Iratkozzatok fel azon a felületen, ahol hallgattok, illetve keresitek meg a YouTube-on a csatornámat. Én vagyok Viktor, M vagyok Viktor, így egybe, ékezetek nélkül, és ott is iratkozzatok fel. És ha tetszik a te podcastod, akkor pedig osszátok meg ismerőseitekkel is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! A te podcastod.